Efrém FM, a Szent Efrém iskola diák rádiója.
Szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat. A mikrofonnál Ceglédi Lili
és Mézes Pataki Atosz. Rövid híreink következnek. Zsúfolásig megtelt az Attila téri görögkatolikus templom szeptember 1-én reggel iskolánk tanévnyitójának alkalmából. Kapin István atya üdvözlő szavait ünnepi liturgia, majd Szabóné Hengel Ágnes igazgatónő évnyitó beszéde követte.
Olaszországba utazott a Laudícia kórus család ifjúsági csapata szeptember 14-én a Rudai Monteverdi férfikar meghívására. A fesztivál keretein belül több itáliai városban is koncertezett Nemes József csapata. A kórus tagjai örömmel ismerkedtek meg a helyi nevezetességekkel is.
További hírek és színes képek százai várnak iskolánk honlapján a www.efrem.hu oldalon. Kattanj rá te is!
Reggeltől estig.
szeptember 19-e. Még csak reggel 8 óra van, de mi már most biztosak vagyunk benne, hogy ez a dátum sokáig emlékezetes marad majd az életünkben. Itt állunk a Kossuth utcán, a Dóczi gimnázium főbejárata előtt, és izgatottan várjuk Kis Gergely Máté művész urat, a Csokonai Színház kiváló színészét. Ezt a különleges napot ugyanis vele töltjük, reggeltől estig. Gergő mosolygósan érkezik az első szakmai állomásra, a Dóczi gimnáziumhoz, ahol a Verona 1301 című osztálytelmi drámát adják elő. Hogy vagy?
Jól, köszönöm. Frissen, ugyanis az első napi rendi pont a fiamnak az iskolába vitele volt, ami most mai nap kerékpáron történt meg. Stopperrel lemértük, 25 perc volt háztól iskola ajtóig, úgyhogy frissen és ropogósan kezdődik a reggel.
A metszőhidegből el is indulunk a gimnázium negyedik emelete felé. Különleges élmény azokon a lépcsőkön haladni, amelyeken egykor Szabó Magda írónő is közlekedett. Utunk a Csontvári terembe vezet.
Az osztálytermi előadástábját riportalanyunk mellett Gemza Melinda drámapedagógus, valamint Edelényi Vivien és Franyec Artúr színészek alkotják. A Csokona és munkatársak őszinte jókedvel és nagy elhivatottsággal készülnek a foglalkozásra. Nagy élmény hallgatni az előzetes szakmai észrevételeiket, és megható látni, ahogyan kis körbe tömörülve összeellelkeznek az előadás előtt.
Még egy gyors selfie az örökké valóságnak, aztán megérkezik a 10. A-osztály, és kezdetét veszi a játék. Mi, akik már az előző tanévben szintén részt vehettünk egy ilyen Verona előadáson, az óra közben elég gyakran összenézünk egy-egy emlékezetes szituációban, és kimondatlanul is megállapítjuk, óriási pillanatok ezek, melyekben most a számunkra idegen gimnazistáknak is részük lehet.
A Rómeó és Júlia történetét alaposan és sajátosan körüljáró foglalkozás után az iskola aulájában folytatjuk a beszélgetést riportalanyunkkal.
Számon tartott, hogy hányadik osztálytermi drámád volt a mai?
Nem, de azért tudom, hogy ez volt a 70-valahanyadik, tehát sokadik. Büszkék vagyunk rá.
Mennyiben más ez a feladat, mint egy előadás a színházban?
Picit összetettebb, azt gondolom, a színházi munkán túl, ami nekem nagyon kedves, hogy odafordulhatunk a nézőkhöz, és velük együtt rakjuk össze a történetet. Tehát mesélünk egy történetet, és aztán közben megbeszélgetünk erről a történetről közben, és azt szerintem nagyon klassz, és ettől másabb, vagy mondhatom azt is, ettől több egy picit.
Milyen volt belülről a foglalkozás?
Vegyes volt. Ugye mondják, hogy a Róma és Júliának eleve az első fele az vígjáték, a másik fele pedig tragédia, és fontosnak éreztem az első felvonás után, úgy éreztem, hogy picit zártabb a közeg, egy picit csendesebbek a gyerekek, ezért gondolkoztunk a szünetben azon, hogy hogy lehetne jobban rájuk hangolódni, mert mindig fontos rá, akár izgősebbek, akár csendesebbek rájuk hangolódni, és aztán vinni el őket oda, ahova mi szeretnénk. És azt gondolom, hogy a második felvonásban sikerült ezt elérni, valahogy ráéreztünk a hangütésre, és onnantól kezdve igazán működött, én ezt éreztem, úgyhogy boldog vagyok most.
Hogyan folytatódik a napod?
Most kis ebédszünet lesz, nem sok. Nézem az órát, hogy 11 perc ebédszünet, és aztán próba déltől. Hát kérdezik, hogy kicsit majd lecsippentek belőle. Hál' Istennek nem veszik annyira nagyon-nagyon szigorúan ilyenkor a napi rendet az ügyelők se a rendezők, úgyhogy egy pár perc rátartás lehet még. Úgyhogy büfé, és jön azt hiszem, hogy káposztás kocka, és nem tudom, a leves már elfelejtettem, de a feleségem még este megfőzte, úgyhogy ettől is kivált boldog vagyok.
A rövid ebédszünet után Gergő színházi öltözőjében folytatjuk a beszélgetést. Milyen darabra próbálsz?
Az a címe, hogy Menekülők, és igazából debreceni, történelmi és számomra ilyen identitást kereső dráma.
Melyik fázisában vagyunk a próbaidőszaknak?
Ez a második hét. Hétig ültünk az asztalnál és olvastuk a szöveget, piciket változtattunk rajta, és sokat beszélgettünk arról, hogy mi az iránya a drámának egy-egy szereplőnek, hogy aztán az egymásnak feszülő konfliktusok minél élesebben kijöjjenek, és egy-egy karakter ezen belül mit képvisel, és hogy ki az, aki kiegészíti a másikat, ki az, aki ellenáll a másiknak. Egy hete viszont állunk és próbálunk, és kipróbáljuk a helyzeteket, és próbáljuk igazolni azokat, amiket megbeszéltünk.
Mit lehet tudni a darabról nagy vonalakban?
16. századi Magyarország, ahol a török gyakorlatilag az ország közepét teljesen elfoglalta, és azon belül Debrecen is egy elfoglalt területen van, de a debreceniek, ugye nincsen a város körül várfal, ezért pénzzel váltják meg a saját életüket, meg a hétköznapjaik biztonságát, és ezen belül hát nagy a gyakorlatilag a szűkölködés a kollégiumban is, ami Debrecennek a végig is a fő attrakciója, mutatványa maga a kollégium, mert hogy ott az iskola az, ami Debrecen már akkor is híressé tette, és a párhuzamos történet az, hogy Várad közben, Nagyvárad, a mostani Nagyvárad elesett, ők kőfala körülvett város volt, tehát őket ütötték a törökök, majd el is pusztultak sokan, és onnan elmenekülnek a diákok Debrecenbe. Három kvázi ember körül szervezőik a történet, a polgármester, gyakorlatilag a Debrecen város főbírája, a pap, aki a Debrecen város főpapja, és a kollégium igazgatója, ők képviselnek kicsit más álláspontot, mert az igazgató először nem akarja beengedni ezeket a diákokat, mert a sajátja is nyomorognak. És végül ez fordul meg benne, hogy mégis befogadja őket, bármilyen áron jöjjenek, ugyanis neki van egy története, egy személyes tragédiája, hogy a fiát elvesztette. És erre elhagyta a felesége ezt az embert, és utána kezdett Debrecenbe tanítani. Tehát van egy ilyen története, valahogy ez fordul át benne, hogy ők is a miéink, ők is az enyémek, akik bebocsátatást kérnek is, és ez egy fontos pillanat lesz az életében.
Ahogy Gergő pontot tesz az előző mondat végére, szinte abban a pillanatban meg is szólal az öltözőben elhelyezett hangszóró, melyen keresztül az ügyelő a színpadra, jelen esetben a balettterem színpadára szólítja a művészurat.
A kulisszák mögé mi is vele tartunk, és elbűvölve nézzük végig a több órás próbát. Fantasztikus élmény ugyanis látni és hallani a színészek profi játékát. Mindezek után az öltözőben faggatjuk tovább Gergőt.
Hogyan élted meg a mai próbát?
Két érzésem támadt az egésszel kapcsolatban. Az első jelenet a Lippainak, az felszabadító volt, az örömteli volt, mert az még egy kicsit kezdeti szakaszban van. És olyankor még az ember szabadon próbál ki dolgokat, meg a próba elején pláne frissebb, stb. És akkor van a második rész, már sokkal jobban előre haladtunk dolgokban, és legutóbbi próbán egy sikerélmény is volt, mert csomó minden összeállt, csomó minden úgy mondom, hogy megszületett bennem. Most pedig olyan volt, hogy így lejártuk, hogy hol voltunk, hol ültünk le, hol hova néztünk, úgy szárazon úgy elmondtuk, és ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ez ilyen biológiai érzet, hogy hát ez így nem olyan jó, nem így kéne, vagy hogy kéne megtölteni, hogy kéne visszahozni az érzéseket, és akkor ilyenkor otthon egy kis munka fog ezzel kezdődni, szöveggel, újra, hogy mi is ott a szöveg, mi, és akkor hát reméljük, hogy utána megint lesz egy ilyen előrelépés.
És most hova tovább?
Hát előre, mindig előre, és mindig magasabbra, és szó szerint, mert hogy most szerintem fel fogunk menni egy emeletet fentebb, hangképzés jön, ez már gyakorlatilag a kötelező próbán kívüli elfoglaltság, tehát Margitai Zsuzsival fogunk zongorással hangképzést is egy pár dalt próbálunk el énekelni.
A terembe felérve, a kedves zongora tanárnő nagy örömmel fogad bennünket. A bő félórás program néhány skálázási gyakorlattal kezdődik, majd Gergő két operett slágert ad elő.
Szeretett színészünk az énekesi szerepben is otthonosan mozog, ez szemmel látható és füllel hallható.
Szabadság szerelem, ekető kell nekem, Petőfi szalá. Te ő is elterült, egész alá került, házasság járva alá.
A színes próbák órája után még a művész bejárónál beszélgetünk egy kicsit riportalanyunkkal.
Alapvetően szeretsz énekelni?
Alapvetően szeretek, csak nem tudok, de ez nem probléma nekem. Túlteszem magam rajta.
Ez egy konkrét darab próbája volt, vagy ez egy általános hangképzés volt?
Ez egy általános volt, de szokott lenni konkrét is.
Összességében hogyan értékeled a mai napodat?
Jónak értékelem. A Veronát kifejezetten élveztem, hogy sikerült megfordítanunk a közönséget, és a próba is sok kínlódás végére. Azt gondolom, hogy egy kis lépést tettünk előre, és egyik kollégám azt szokta mondani, hogy ha egy picit dolgoztunk az ügyön, akkor megelégedetten mehetünk haza, úgyhogy én most ezt így éltem meg.
Bizony, megelégedetten, és ez nem csupán Gergőre nézve igaz. A búcsúzás percei után egyöntetően állapítjuk meg, ez számunkra is egy nem mindennapi, egész napi élmény volt.
Hangszínház.
Az Efrém FM rádiójátéka.
A műsorban kitalált karakterek kitalált pillanatait mutatjuk be. Bármi nemű egyezés a valósággal, csak a véletlen műve lehet. Meghallgatását 6 éven felülieknek erősen ajánljuk. Szereplők: Kata, Ceglédi Lili, Szabó Anna,
Sári Kata,
Szabó Hanna,
Kovács Panni,
Roxana,
Bakos Csianszka,
narrátor Karsai Marianna. A segítség. Farsangi bulia volt a Sose Volt utcai általános iskola felső tagozatosainak. Kata, Roxi és a Szabó ikrek jókedvűen tartanak hazafelé a jelmezbáról.
Az megvan, hogy milyen gáz volt Megyesi Gézán az a Batman jelmez. Úgy nézett ki benne, mint egy túlméretezett karácsonyfadísz.
Persze, mert te csodálatos egyszarú voltál, Roxi.
Szerintem meg takaranyos volt.
Ja, szerintem is. Igen, pont olyan cuki, mint ti, Bogyó és Babócaként.
Te csak hallgass, Mrs. Ariana Grande.
A lányok talán hazáig nevettek volna ezen a frappáns visszavágáson, ha a következő pillanatban nem történik valami sokkolóan váratlan. Kata az út szélén egy eszméletlenül fekvő férfit pillant meg.
Úristen, oda nézzetek!
Istenem!
Na, ez a fickó is túltolta a farsangot. Kerüljük ki nagy ívben.
Nem már, nem lehetsz ennyi rossz indulatú. És ha beteg, vagy csak a simán rosszul lett, lélegzik még egyáltalán?
Én megnézem.
Kata legugol az ájult emberhez, és némi vizsgálódás után kissé megnyugodva állapítja meg, hogy az még lélegzik, és van pulzusa.
Na, legalább él, de most mit csináljunk?
Szerintem semmit. Az a lényeg, hogy él. Tűnjünk el, mielőtt belekeveredünk valamibe. A felnőttek se foglalkoznak vele. Ki tudja, hányan mentek már el mellette.
Nem hiszem el, hogy ilyen közönös vagy. Én hívom a mentőket.
Kata gyorsan tárcsázza a 104-es telefonszámot, és higgadtan felel a mentősök összes kérdésére. A beszélgetés után kisin megkönnyebbülten nyugtázza.
Na, itt lesznek nem sokára. Te meg Roxi elmehetsz, ha akarsz.
Ja nem, maradok. Bocsánat, csak eléggé ráparáztam. Annyi mindent hall az ember a tévében.
Én nem akarlak piszkálni, Roxi, de remélem tanultál belőle.
Pár perc múlva megérkeznek a mentősök, és szakszerűen ellátják a férfit, aki még a helyszínen magához is tér. Mint kiderül, cukorbeteg, és bizony nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb inzulint kapjon. Nem túlzás azt mondani, hogy a fiatalok megmentették az életét, és ez esetből egy fontos tanulságot is levontak. A lehetőségekhez mérten mindig segítenünk kell a bajba jutottakon, hiszen egyszer mi is lehetünk azok.